jó rádiózást, kellemes időtöltést, jó pihenést, és szép vasárnap délutánt is kíván önöknek a műsorvezető, Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
17 óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalmából. A tavalyi felvételi rekordot is túlszárnyalta az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem. Új háziorvos látja el október 1-től a Gyöngyösi 13-as számú háziorvosi körzet betegeit. Közel 100 lakossági ötlet érkezett be a Miskolci Önkormányzat részvételi költségvetésének felhasználására. Ezek műsorunk témái, kérjük tartsanak velünk. Már a jelentkezési adatok is azt mutatták, 7145 főből közel 4000-en az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemet jelölték meg első helyen, hogy az idei esztendőben még az előző évitől is többen kezdhetik meg tanulmányaikat az EGRI székhelyű intézményben. A július 24-i ponthatár megállapítása alapján több mint 2700 jelentkező iratkozhat be szeptemberben az egyetem EGRI és Jászberényi képzési helyén. A további részletekről Kalóné Szűcs Erzsébet oktatási főigazgató nyilatkozott.
Már a jelentkezési adatokból láttuk, hogy nőtt a népszerűsége az egyetemnek, és ez valóban évről évre kiemelkedő, pedig az elmúlt években, ha az elmúlt 10 évet nézem, nagyon sok változáson esett át az egyetemünk, de 2021 óta, mióta az EGRI főegyházmegy átvett bennünket, egy valóban dinamikus növekedés jellemzi érdeklődés az intézményünket. Összesen 2721 jelentkezőt vett föl az egyetemünk július 24-i ponthatár megállapításkor. Ez valóban mintegy 6%-kal több, mint az előző év, de az előző év egy nagyon kiemelkedő esztendő volt. Ott egy 47%-os növekedés volt mind a jelentkezésben, mind a felvételben. Nagyon örülünk ennek, de én úgy érzem, hogy lassan az egyetem most már eléri azt a korlátot, amelyben a minőségi oktatás végezhető. Úgyhogy az, hogy a pedagógus képzés a legkiemelkedőbb területe az egyetemnek, ez azért biztató, hiszen a felvetteknek közel fele pedagógus képzésben fog tanulni. Azt el kell mondani, hogy a felvetteknek a nagyobb aránya levelező tagozaton munka mellett fog tanulmányokat végezni, és azért ennek az elmúlt években voltak jogszabályi meghatározói is. Az elmúlt évben eltörölték az emelszintű érettségi kötelezettséget, nem kell már nyelvvizsgát sem bemutatni az oklevél megszerzéséhez, illetve a rövid ciklusú tanárképzésben, tehát azok, akik már valamilyen pedagógus előképzettséggel rendelkeznek, 3-4 fél év alatt tanári szakképzettség szerezhető. Ez is mutatja azt, hogy nagyon sokan bevállalták a levelező tagozatos képzést, és újabb pedagógus végzettséget vagy tanári szakképzettséget szereznek az intézményünkben. A nappali tagozaton a hallgatói létszám nem nőtt az előző évhez képest. Ennek viszont lehet az is az oka, hogy a szakképzésben az idén nem érettségiztek diákok, illetve csak előrehozott érettségit tettek, tehát még nem hagyták el a technikumokat a diákok. Ennek az az oka, hogy 2020-ban indult el az új szakképzési törvény szerinti technikusi képzés, és ha megnézem az előző évek beiskolázási adatait, azt látom, hogy a nappali tagozatos hallgatóink harmada szakképzésből érkezett az előző években. Tehát itt keletkezett egy hiány a jelentkezői körben, úgyhogy az arány most a levelező tagozatos képzésnek kedvezett, tehát mintegy 1800 hallgató munka mellett levelező tagozaton kezdi majd meg a tanulmányát.
Új háziorvos látja el október 1-től a Gyöngyösi 13-as számú háziorvosi körzet betegeit. A körzetben 2023. szeptembere óta helyettesítő orvos látja el a feladatokat, miközben az önkormányzat folyamatosan keresett háziorvost a körzetben élők ellátására. Ezen túlmenően a képviselők döntése szerint az önkormányzat összesen mintegy 13,4 millió forinttal járul hozzá a kistérségi humánszolgáltató központ fenntartásában, de az önkormányzati tulajdonú épületben működő családok és gyermekek átmeneti otthona és Petőfi úti egyes számú alapellátási központ felújításához. A részletekről Hisz György polgármestert hallják.
Ugye Nagy Judit doktornő nyugdíjba vonult, a 13-as körzet, ez a Városkert utcai rendelő. Nagyon nehéz ma orvost, házi orvosra szinte reménytelen. Most jelentkezett egy orvos, egy doktornő, Széchenyiné doktor Ébner Franciska, elvállalta, mi pedig amiben tudjuk, segítjük, támogatjuk, ilyenkor a testületnek kell a praxis joga átrajzásáról, mert a praxisok már az önkormányzatnál volt, doktornő nem tudta eladni, nem tudta értékesíteni, ezért visszaszállt ránk, és kölcsönös bizalomban azt gondolom a doktornő, meg mi részünkről is, úgyhogy kezdi majd a munkát, hál' Istennek sikerült orvost találni. Egy olyan állapot, hogy most nem akarok neveket mondani, de hát vannak 80-hoz közeledő orvosaink. Bármikor mondhatja azt, hogy köszöni szépen, ennyi volt, és akkor már nem mi döntünk, hanem a praxis kezelő. Hát félek, hogy a döntés az lesz, hogy kevesebb körzet lesz, nagyobb körzeteket fog osztani a főhatóság. Ezt is kivették az önkormányzat kezéből. Ez egy 13-14 milliós összeg. Ugye a gyermekek és a családok átmeneti otthonába folyik egy nagy felújítás. A Procter & Gamble adott közel 40 millió forintot, mi is hozzátettünk közel 15 millió forintot, és egy több mint 100 éves épület. Bárhova nyúlunk, mindig kiderül, hogy hopp, fú, itt mi van, és mi lazzárót cserélünk, oda még kell 8-9-10 millió forint, és a Petőfi úton van a szenvedélybetegek foglalkoztatója, kezelő egysége, be kellett zárni, most ideglenesen leköltözött a Lokodi útra, ott is életveszélyes elektromos áram vezeték leégett, de akkor már akkor megkérdezi a tetőt, akkor a vizes blokkot, festést, és mivel az önkormányzat tulajdon az épület, ilyenkor Gyöngyös városának kell állni. Egyéb témában, ahol a feladat közös, ott meg a kistérségi általános tartalék nyújt fedezetet, úgyhogy hál' Istennek ebbe is pozitív döntés született.
Közel 100 lakossági ötlet érkezett be a Miskolci önkormányzat részvételi költségvetésének felhasználására. A miskolciak idén is 3 kategóriában nyújthattak be ötleteket a részvételi költségvetés felhasználására. A zöldülő Miskolc, a támogató Miskolc, illetve a közös tereink tematikára összesen 91 ötlet érkezett be március 1-e és június 30-a között. Az eddigi évekhez hasonlóan a zöld megoldások mozgatták meg leginkább a miskolciak fantáziáját. A részletekről Kovács Kamilla, a Miskolci önkormányzat részvételi referense adott tájékoztatást.
A részvételi költségvetésnek most már egy ideje lezárult az ötletbe küldő szakasza, és ami most van folyamatban, az még várunk egy pár bírálatot a szakosztályoktól, és össze fog ülni a részvételi tanács, és ugye ők döntenek majd arról, hogy az ötletek közül melyik 45 kerül majd szavazásra. 91 ötletünk van, ez kevesebb, mint a tavalyi, de a választások is, tehát egybeesett, nem túl szerencsés módon, ugye egybeesett az ötletgyűjtés időszaka a választási kampánnyal, úgyhogy a fókusz nem az ötlet beküldésen volt, de azért a 90-et is elég jó teljesítménynek tartjuk. Változatlanul egyébként a zöld témák viszik a prímet, illetve nagyon sok közlekedésbiztonsággal kapcsolatos ötlet is érkezett, hogy hol nyissunk elő, de kerékpárosokat például, vagy gyalogosokat, tehát ilyen veszélyes kereszteződéseknek a biztonságosabb áttételére, ez minden évben szokott lenni. Szoktak is ezek az ötletek egyébként nyerni, tehát ezt fontosnak tartják az emberek, de ami most érkeztek tűzfalaknak a megfestésére vonatkozó ötletek, a legnagyobb volumenben a Dajka átkötésnél keletkezett ugye hosszú tűzfal, érkeztek pásítás, az mindig sláger, a ötletek között különböző parkosítás, kisebb játszótereknek a kialakítása, a nyilvános vécék is ugye minden évben több ötlet is érkezik ebből a kategóriából. Megint volt a kerékpártárolóknak a helyzete, árnyékosítás. Tehát ezek a szoktak lenni a tipikus ötletek, azt kell, hogy mondjam. A kategóriánk ugye változatlanok a kezdetek óta, 3 kategória van, a zöldülő Miskolc, a közös terelink és a gondoskodó Miskolc. Ebben a 3 kategóriában szoktuk várni az ötleteket. A részvételi tanácsba egészen múlt hét péntekig lehetett jelentkezni. Ezen a héten kerülnek ugye kiválasztást a részvételi tanács tagok, és hamarosan szerintem ma holnap a meghívót is megkapják. A részvételi tanács az ötleteknek a rangsorolását, priorizálását végzi, mivel sok ötlet jött be, és több ötletet szokott a szakmai bírálat átengedni, megvalósíthatónak tartani, de hogy ugye melyik 45 legyen az, amelyik végül szavazásra kerül, azt választja ki a részvételi tanács. Tehát ők ilyenkor átnézik a szakosztályoknak a véleményeit, kialakítják azokat a szempontrendszereket első körben, ami alapján az ötleteket rangsorolni fogják. Tehát ez, hogy ne annak az elkerülésére, hogy ugye ne az ilyen személyes szimpátiájuk legyen a mérvadó, hanem az, hogy tudom én, mennyire fenntartható, tehát mennyire költséges mondjuk a fenntartása, hány embernek jelent ez mondjuk az életében valamilyen pozitív változást. Tehát ilyesmiket, nem tudom, hogy most mi lesz, de biztos vagyok benne, hogy most is hasonló kiválasztási szempontokat fognak összeállítani a részvételi tanács tagok. És akkor utána egy ilyen magányos műfaj kezdődik, hogyha még megállapod, hogy mi alapján pontoznak, akkor szépen ugye mindenki saját maga elkezdi az ötleteket pontozni, az ötleteket ők előre megkapják, tehát már egyfajta ismerettel érkeznek erre a tanácsülésre, de ha valaki ott olvassátok, akkor sincs semmi, tehát mindenkit megvárunk, hogy végezzen vele, és akkor a pontokat mi összesítjük, és ez a pontrendszer dobja ki az első 45-öt.
A Kulturális és Innovációs Minisztérium Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alapja lehetőséget teremt a Nyíregyházi Egyetem kutatóinak és hallgatóinak arra, hogy saját területükön maradandót alkothassanak és elmélyítsék tudásukat az általuk választott témákban. A kutatói ösztöndíj programra július 31-ig pályázhatnak az érdeklődők. A részletekről dr. Szabó György rektort hallják.
Nyíregyházi Egyetem a között a 30 intézmény között van, aki be tudott ebbe kerülni. A kiválóság tehetséggondozás lenne itt a jelszó. A teljes kutatói életpályát lefedve alap, osztatlan képzés, mesterképzéses hallgatók és fiatal kutatók 45 év alatti, aki PhD tudományos minősítésre készül, vagy kevesebb mint 5 éve szerezte meg a tudományos minősítését, azok pályázhatnak. Jelenleg ez ugye két szemeszter, 2024. szeptemberétől 2025. július 30-ig terjed ez az időszak. 5-10 hónapos ösztöndíjat lehet szerezni, 125 ezer-től 250 ezer forint per hó. Tehát ez elég jelentős, különösen a térségi viszonyokra, a saját a szociális helyzetre, ez egy kicsit az odaadását a hallgatóknak, a kiváló hallgatóknak fokozni tudja, tehát ez egy komoly anyagi támogatás. Itt most fejest ugrottunk, annyi szerencséje van a Nyíregyházi Egyetemnek, hogy a belső tehetséggondozás, akár a szakkollégiumi rendszer, a tudományos diákköri hálózatunk nagyon aktív, tehát így a már előző időszakban bizonyított hallgatókat el tudjuk érni, tehát a pályázati felhívás megjelenése előtt a tények ismertek voltak, csak a hivatalos dokumentum és a teljes szabályzatrendszer még nem került jóváhagyásra, de a hallgatók lelkileg készülhettek. A pályázat megnyerésétől függetlenül itt ugye arról van szó, hogy valamilyen szenvedélye van ABC hallgatónak, és egyébként is végez ilyen jellegű tudományos kutatási tevékenységet. Ez egy plusz lehetőség.
Regionális híreink végén az időjárásról. Hétfőn derült napos idő várható, helyenként kevés gomoly, illetve fátyol felhővel, csapadék nélkül. Az északi-északnyugati szél sokfelé megélénkül, néhol megerősödik. A hőmérséklet hétfőn 26 és 32 fok között alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2024. július 28-án.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
Értékadó.
Magazinműsor a tudásalapú gazdaságról.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Mai adásunk tartalmából. Átadták a Miskolci Egyetem új teniszcsarnokát. Fokozott odafigyelést igényelnek házi állataink a nyári forróság alatt. Bányásznapokat tartottak Miskolcon. Ezek lesznek mai műsorunk témái. Tartsanak velünk!
Értékadó. A Szent István Rádió gazdasági magazinja.
Átadták a Miskolci Egyetem új teniszcsarnokát és a mellette kialakított egyetemi sporttelepet is. Az új 3000 négyzetméteres teniszcsarnokban 4 fedett, a legkorszerűbb keményborítással ellátott teniszpályát és 2 fallabdapályát alakítottak ki. A város sportéletét is gazdagító komplexum és a hozzá kapcsolódó további sportcélú fejlesztések főpróbája az Európai Egyetemi Játékok keretében megrendezett teniszbajnokság lesz. A részletekről Horváth Zita, a Miskolci Egyetem rektora, és Rakacki Zoltán, a Miskolci Egyetemi Atlétikai és Futballklub elnöke adott tájékoztatást rádiónk hallgatóinak.
Hála Isten, idén többször elmondhattam avatásokon, a Miskolci Egyetem egy szellemi és fizikai építkezés állapotában van. Megkezdtük az egyetem képzéseinek, kutatásainak újragondolását, frissítését, fejlesztését a hagyományok megőrzése mellett, és megkezdtük az infrastruktúráink felújítását, hogy egy 21. századi kampusz fogadja a leendő hallgatókat, munkavállalóinkat, jelenlegi hallgatóinkat, vendégeinket. Az elmúlt időszakban át tudtuk adni a könyvtár levéltár épületét, ami egy nagyszerű létesítmény. Nemrégiben 2 kollégiumot, 5-ös-6-os kollégiumot adtuk át felújítva. Ezek a felújítások ősztől folytatódni fognak a menzával egyetemben. És most átadtuk az egyetem egyik nagyon fontos helyszínét a sportinfrastruktúrán belül, az új fedett pályás teniszcsarnokunkat, ahol 4 keményborítású teniszpálya mellett 2 squash pálya is kialakításra került, és a csarnok mellett további keményborítású teniszpályákat, illetve klasszikus salakpályákat is felújítottuk a strand röplabda pálya mellett, hiszen héten mondhatni becsengetnek, elindul az, amire 2017 óta készülünk, az Európai Egyetemi Játékok, amelynek a nyitó rendezvényének a Miskolci Egyetem adott volt a záró rendezvénynek 24-én Debreceni Egyetem, hiszen közösen nyitottak be a pályázatot és nyertük el a rendezésnek a jogát. 18 sportág fog versenyezni. Ez egy nagy multisportrendezvény, és ebből 10 sportágnak a Miskolci Egyetem ad otthont, többen között ennek a helyszíneként a tenisznek is. Nagyon örülünk, hiszen a játékok megrendezése nagyon fontos számunkra, régóta várunk rá, azt reméljük, hogy az egyetem ezzel sokkal láthatóbb lesz Európa szerte Magyarország mellett, de ezek, ahogy elmondtam a köszöntő beszédemben, ezek az infrastruktúrális beruházások itt maradnak, valamennyiünk örömére, hallgatók, munkavállalóink, miskolci polgárok is ugyanúgy igénybe tudják venni és használni. Tehát én azt gondolom, hogy lényegesen túlmutat a mai átadó az egyébként számunkra nagyon fontos európai egyetemi játékok rendezvényen. Kollégáink kipróbálták, azt mondják, jól működik, szép pályáról van szó, én azt remélem, hogy hamarosan én is üthetek rajta, ma nem volt rá módom.
Ide terveztük a teniszversenyeket az Európai Egyetemi Játékok keretében. Alapvetően ez volt a terv, tehát hogy itt egy egymásra épülő koncepció valósult meg, hiszen annak idején, amikor még 2017-ben pályáztunk az Európai Egyetemi Játékok megrendezésére, a teniszsportágat azért választottuk és tettük bele a miskolci programkínálatba, mert szerettük volna az eseménynek köszönhetően felújítani a korábbi salakos pályákat, felújítani a korábbi egyetemi teniszcentrumot, és ez megvalósult, és hát ennek a beruházásnak hát volt egy kötelező végidőpontja, tehát ez nem volt kérdés, hogy el kell készülnie, hiszen már éppen rajtol az egyetemi játékok, de már érkeznek a sportolók, és vannak olyan sportágak, amelyek elkezdődnek. Ugye a hallgatók testnevelés óra keretében választhatják a teniszt, és népszerű is választják is, és ehhez kapcsolódóan ugye a hallgatók, oktatók, tehát az egyetemi polgárok szabadidős jelleggel folyamatosan bérelhették, és azt tapasztaltuk, hogy bérelték is, használták a pályákat, másrészt pedig a tenisz a MEAVS-nak az egyik legrégebbi szakosztálya. Itt az elmúlt évtizedekben nagyon komoly teniszélet volt a Miskolci Egyetemen, a MEAVS keretében többször volt az első számú teniszcsapat OB1-be, OB2-be, tehát azt gondolom, hogy nagy múltja van, és hát gyakorlatilag az, hogy itt volt a régió legnagyobb, tehát hogyha a pályák számát nézzük, a legnagyobb tenisz központja, és ez tudott működni, az azt jelenti, hogy volt létjogosultsága.
Moda Péter, a Miskolci Egyetem üzemeltetési sport és kollégiumi igazgatóság igazgatója, többek között az új létesítmény hármas funkcióját ismertette.
Hát én ugye Miskolci Egyetem a sportban kezdtem pályafutásomat, tehát ha úgy tetszik, a sok édesgyermek között a sport a legédesebb, vagy az elsőszülött, fogalmazzunk így. Ezért nekem személy szerint is sokat jelent, és azt gondolom, hogy az egyetem életében is, tehát a Miskolci Egyetem stratégiai zászlajára zűzte az egyetemi sportot. Ennek megfelelően évtizedek óta tart egy fejlesztési folyamat, ami részben beruházásokban, felújításokban valósul meg, részben a sportélet fejlesztésében, programokban, rendezvényekben, jelenlétben. Azt gondolom, hogy az magyar egyetemek közül is kuriózónak számít az, hogy ma Európában bárhol van egy Európa-bajnokság, stb. Az, hogy ott már egy Miskolci egyetemi csapat megjelenik, az nem meglepetés, hanem régi ismerősként üdvözölnek minket, és ennél jobb eredményeket is érünk el, tehát érmekkel, helyezésekkel térünk haza. Azt gondolom, hogy ez ennek az útnak egy nagyon fontos lépcsője és eredménye. És ez a beruházás az, hogy most az Európa Egyetemi Játékok itt lesz, és ehhez ugye meg tudtuk építeni a teniszcsarnokot, ami a verseny után az egész városi szabadidősport életet fogja szolgálni, a mi versenyzőinket, a mi egyetemistáinkat, testnevelési órák keretében, szabadidősport keretében, ez nagyon fontos. Ugye ez igaz a Strandröpoda pályára is. Tehát úgy érzem, hogy lassan a területünket belakva minden olyan létesítményt, ami nem feltétlenül egyetemi, mert ugye a városi úszoda nem egyetemi, de itt van a mi területünkön. Tehát az, hogy városi úszoda, rekordtámpálya, két műfes pálya, csarnok, Eper 4-es tornaterem, kültéri kondipark, atlétika centrum, stb. Most ugye a teniszpálya, strandpálya, ez egy olyan infrastruktúra, ami korszakos képzéssel nem rendelkező egyetemen a topnak számít. A felsőoktatásban is azért nagyon sok helyen jártam a világban egyetemi sporteseményeken, és azt kell mondanom, hogy van mire büszkének lennünk, vagy van mire szerénynek lennünk, mert a Miskolci Egyetem ezen a téren nagyon-nagyon jól áll, és hogy ez kiegészül azokkal a kollégium felújításokkal, egyetemi étterem felújítása, ami most fogunk neki kezdeni, amivel azt gondolom, hogy a Miskolci kampusz nem csak a legszebb kampusza lesz a magyar felsőoktatásnak, hanem azt gondolom, hogy a legmodernebb és a legjobban felszerelt kampusza is tud lenni, és ezért vagyunk egy kicsit, azt gondolom, most meghatódva, elérzékenyülve, hogy megint megléptünk egy lépcsőt, és az egyetemi sportélet tovább tud fejlődni ezáltal. egyben volt kiírva a közbeszerzés, közel 1 milliárd forintért nyert el a nyertes vállalkozó. Azt kell mondjam, hogy ebben is szerencsénk volt. Most a piaci környezetben, az építőiparban óriási volt az érdeklődés, óriási volt a verseny. Ennek megfelelően jó áron, számukra kedvező áron tudta elnyerni a kivitelező a munkát. Ebből nyilván ilyenkor a beruházási folyamat kicsit nehézkesebb, mert ugye a színvonal fenntartása, az extra kérdések, a pótmunkák kialakítása, hogy minden tökéletes legyen, de azt gondolom, hogy szerencsésen alakult a közbeszerzés, mert egy olyan miskolci nagymúltú cég nyerte el ezt a munkát, aki mellé akart állni, akiknek a vezetője szintén itt teniszezik évek óta. Tehát azt gondolom, hogy a csillagok nagyon szerencsés együttállása volt, hogy ebből az 1 milliárd forintból egy ilyen fantasztikus létesítményt tudtunk összehozni. Ebben benne van a szabadtéri pálya felújítása, a teniszcsarnok, a klubház felújítása, valamint a standardpalota centrum létrehozása, valamint némi útinfrastruktúra felújítás is. 12 szabadtéri salakos pályával kezdtük ugye a beruházást, az állt rendelkezésre, ez 3 szektorra bontva, és beruházás lényege az volt, hogy az első szektort lefettük egy csarnokkal, ezáltal 4 darab keményborítású, fedett egészében 12 hónapos szezon biztosító pálya jött létre, 4 darab teniszpálya, ezt megfejeltük az igények miatt 2 darab falapdapályával, mert Miskolcon ez hiánypótó beruházás volt, és emellett a második szektort is teljes mértékben felújítottuk, villanyfényen láttuk el, és ott is a salakot lecseréltük egy keményborítású pályákra, tehát ott 4 szabadtéri pálya valósult meg, és emellett a első szektort, ami régen is salakos volt, egy teljes rekonstrukción esett át, visszabontottuk a teljes pályát, új rétegrendet kapott, és egy teljesen új felújítás salakpálya jött létre. És nagyon nagy örömömre szolgált, hogy a nagy öregeket is meg tudtam hívni, és el is jöttek erre az átadóra. Soha nem szabad elfelejteni, hogy ez egy folyamat, ami elindult annak idején, és akkor más lehetőségekből, de tényleg itt a teniszklubház annak idején közakadozásból épült, teniszező vállalkozók dobták össze ennek az épületnek a alapjait, de most teljesen felújítottunk, és emellett 12 ami salakos teniszpályán, ami volt, ez egy viszonylag teniszcentrumnak számít azért megyei országos szinten is. Azért ez volt a miskolci teniszéletnek a központja, és amire nagyon büszkék voltunk, és azt gondolom, hogy ezt nem csak megtartani, hanem fejleszteni is kell, hogy itt az egyetemi teniszcentrumban kialakult egy nagyon fontos közösség élet a szabadidős sportolók között. Tehát itt mindennaposak a névnapi teniszversenyek, amikor összejönnek hétvégén, József napi, Sándor napi, stb. És ilyenkor főznek, játszanak egy jót, utána összeülnek, beszélgetnek, söröznek egyet. Tehát azt gondolom, hogy a teniszpályának a versenysport mellett, amit a MEVASZ biztosít, és azért itt volt OB1-ben a csapat, mostán egy kicsit alacsonyabb osztályban, de a versenysport mellett a szabadidő és hobbisportnak óriási jelentősége van. A egyetemi játékok után megnyitjuk a közforgalom előtt. Alapvetően 3 funkciója van a teniszpályáknak. Az egyik az, hogy a egyetemi testnevelést és a hallgatói dolgozói sportéletet szolgálják. Második funkció az, hogy a egyetemi versenysportot a teniszsportákban a MEVASZ versenyzőit kiszolgálják. Ez a második funkció. És talán a harmadik legnagyobb funkció az, hogy mint ahogy régen is vérbeadás keretében a miskolci teniszező közösségnek ez volt a központja, ezt szeretnénk megteremteni, és ki fogunk nyitni a közösségnek. Azért egy teniszpálya az arról híres, főleg, hogyha csarnok is van, az év minden napján nyitva van. Tehát a tenisz ünnepnapokon nyitva van, hétvégén nyitva van, ugye reggel 6-tól este 10 óráig sötétedésig, most a villanyfénnyel még tovább tudunk nyitva lenni, tehát azt gondolom, hogy ez egy óriási kapacitás, tehát mindenkit ki fogunk tudni szolgálni, és szeretnénk egy olyan üzemeltetési rendszert kialakítani, ehhez egyébként vásároltunk egy foglalási rendszert, applikációt, stb., amivel egy igazságos, gyors, hatékony és 21. századi üzemeltetési rendszerrel tudjuk majd ezt a pályát működtetni.
Kis kedvenceinket is próbára teszi a kánikula. A kutyáknak és macskáknak, rágcsálóknak, madaraknak teljesen más a hőháztartásuk, ezért fokozott odafigyelést igényelnek ezekben a napokban. Dr. Puskás Gábor kisállatgyógyász, szakállatorvos, a Miskolci Állatkórház állatorvosa szerint fontos a megfelelő állattartás a hőségben, és felhívta a figyelmet arra, hogy a házi kedvencek könnyen kaphatnak hőgutát, amely halálos is lehet. Emellett az etetés, itatás fontosságáról is beszélt. Harmadfokú hőségriadó van érvényben, ami miatt különös figyelmet kell fordítani az állatokra.
Sajnos olyan napokat élünk, beköszöntött ez a nagy hőség. Volt már az éven ilyen hőhullám és hőségriadó korábban. Ez a mostani, azt gondolom, hogy ez már most tartósnak vehető, és az egész nyárra a tanácsaink azok alapnak vehetők. Hőségre azért olyan szempontból máskor is kell gondolnunk, nem csak hőségriadó idején, hogy a kis kedvenceinknek a hőháztartása az teljesen más, mint a miénk. Tehát amikor mi hőségriadónak vesszük az ilyen 30 fok feletti, vagy 30 fok környéki hőmérsékleteket, és ekkor gondolkodunk pluszban azon, hogy na, milyen óvintézkedéseket tegyünk meg, akkor azt is át kell gondoljuk, hogy egy kutya-macska tartó esetén már ez akár 20 fok vagy az alatti hőmérsékletnél is előállhat ez a probléma. Ugyanis a kutyáink, macskáink esetében a hőleadás az nagyon korlátozott. Ők nem tudnak úgy izzadni sajnos, ahogy mi magunk izzadunk, és ezzel ugye jelentős mennyiségű hőtől meg tudunk szabadulni. Nekik ez élettanilag nem adatott meg, főleg a kutyáknak nem. Ők a hő mennyiség legjavát azt lihegéssel tudják leadni, ami egy nagyon hatékonytalan hőleadási forma. És ennek következtében náluk már 20 fok környékén sajnos számítani lehet arra, hogy egy arra érzékenyebb egyed, mondjuk egy kicsit elhízottabb kutyuska, vagy egy kicsit idősebb kutya, vagy ezek a nyomott orrú, úgynevezett brachicefál fajták, például mopszok, vagy francia buldogok, ezeknél már 20 fokos hőmérsékletnél hőtolulás és hőguta következhet be. Úgyhogy egy picit szélesíteni kell a látásmódunkat, amikor a kisállatoknak a hőséggel kapcsolatos problémáiról beszélünk, nem csak az ilyen hőségriadó idején, és hogy miket tudunk megtenni annak érdekében, hogy a katasztrófát, a hőtolulást és a hőgutát elkerüljük. Azt szoktuk javasolni a gazdiknak, hogy a sétáinkat reggelre és estére időzítsük, ne a legnagyobb melegbe induljunk el a kedvencünkkel. Ez vonatkozik a hétvégi kirándulásokra is, hogy mindig legyünk arra tekintettel, hogy ugyanúgy, ahogy egy kisgyermeknél, a kutyánál, a cicánál is gondolnunk kell arra, hogy ő még nem feltétlenül képes fölmérni azt, hogy most nagyon meleg van, most szúr az a nap, amikor kint vagyok a tűző napon, tehát legyen inkább reggel is este a séta, és ne a legnagyobb melegbe tegyük ezt. Javasolni szoktuk, hogy ha kimozdulunk, akkor mindig legyen nálunk víz. Jó, ez megint csak nem feltétlenül a 30 fokos hőséghez köthető, de akár már egy 15-20 fokos hőmérsékletnél is az alap, hogyha kutyámmal megyek valahova, akkor mindig van nálam víz. Független attól, hogy csak most a sarki boltig megyek, vagy ügyet intézni megyek, vagy mondjuk kirándulni megyek, mert meglepően gyorsan előállhat a probléma, meglepően gyorsan előállhat ez a hőtolulás, és előállhat a hőgutának a veszélye, és ott abban a pillanatban nekem reagálnom, tudnom kell erre, és nem várhatom azt, hogy majd egy arra járó, vagy majd egy lakó, vagy majd a másik túrázó kisegít engem, és majd vízzel, meg hideg takaróval, meg nem tudom én mivel ellát, úgyhogy mindig legyünk ilyen szempontból felszerelkezve, és az ivóvíz az alapvető fontosságú. Városias környezetben, séták esetén javaslom mindenkinek, hogy használjuk az úgynevezett 7 másodperces szabályt. Ez arról szól, hogyha a járda vagy az a felület, ahol sétálni készülünk, ez a kéz érintésére 7 másodperc alatt égeti a tenyerünket, akkor az a felület, az a kedvencünk mancsát is égetni fogja, és ez nem lesz alkalmas a sétáltatásra. És itt tényleg gondoljunk arra, hogy mi minden felületen visszük végig a kedvencünket, amikor egy városos sétát ejtünk, abban van aszfalt, abban van járda, abban van térkő, minden van. jelentős problémákat tud okozni, hogyha erre nem vagyunk tekintettel, nagyon komoly égési sérüléseket tud okozni a kis kedvencünk talpárnáján, és ráadásul ezek nem olyan sérülések lesznek, amikor a kedvencünk rálép, felsziszen, mi felkapjuk, és akkor ezzel elhárítottuk a problémát, hanem ezek később fognak, pár órá múlva, vagy pár nap múlva fognak égési sebekként jelentkezni, tehát már rég túl leszünk azon, hogy mi ezt meg tudtuk volna akadályozni. Javasoljuk a kis kedvenceknek, kutyák és cicák esetében is, hogy amikor ilyen magasabb hőmérsékletek vannak, akkor etessünk nedvesített szárasztápot, vagy konzerveket. Egyszerűen azért, mert ahogy mi magunk is a víz bevitelt igyekszünk ilyenkor fokozni, ez ő náluk is szükséges, és ennek a legkézenfekvőbb módja az, hogyha a víz tartalmát az eleségüknek növeljük, megnedvesítjük azt a szárasztápot, vagy átváltunk konzervekre. Nagyon fontos, hogy járműben ne hagyjunk kutyuskát, jó, ezt sajnos minden évben el kell mondanunk, és minden évben látjuk a tragikus példáit ennek. Most az elmúlt napokban sajnos a sajtóban megjelent, ugye, hogy kisgyermekeket is hagytak bent egy zárt autóban a 35 fokban, úgyhogy ez az embereknek egyre nem egyértelmű, úgyhogy újra el kell mondani, hogy járműben nem hagyunk se járóban, se leállítottban, semmilyenben nem hagyunk bent felügyelet nélkül kutyát, mert nagyon-nagyon gyorsan tragédia következik be, és ez annyival szeretném még kiegészíteni, hogy menet közben is gondoskodnunk kell a hűtésről és az árnyékról, ugyanis ha mi elindulunk mondjuk a Balatonra, vagy elindulunk egy hosszabb útra, berakjuk a kutyánkat a hátsó ülésre, vagy a csomagtartóba, egy szállítóboxba, és mondjuk órákon keresztül tűz rá a nap az autóüvegen keresztül, ugyanúgy hőgutát fog kapni, hiába kapcsolom én be a klímát, hiába húzom le az ablakot, tehát gondoljunk arra, hogy a hűtés és az árnyék is fontos, hiába vagyok bent én is abban az autóban. Javaslom, hogy nagyon jók ezek az újfajta kutyás hűtőpárnák, amiket most már nagy áruházakban is lehet kapni, élelmiszerboltokban, szinte mindenhol. Nagyon könnyen hozzászoktathatók a kedvenceink, utazáskor nagyon jól jönnek, van már olyan, amit nem kell fagyasztani, nincs elektromos ellátása, nincs akkumulátora, semmi ilyesmivel nem rendelkezik, egyszerűen csak le kell teríteni, és a kedvencünk ráfekszik, és ezzel már jelentős hőleadást tud ez érvényesíteni. Kerti kutyusoknak vizet korlátlanul biztosítsunk, gondoljunk át, hogy hol van az itatunk, tűzze rá a nap egész nap, tegyük más helyre, tegyük árnyékba, tegyünk ki több itatót, hogy tetszés szerint tudja kiszolgálni magát a kedvencünk, és biztosítsunk neki árnyékot, megint csak gondoljunk át, mik azok a benapozott részek, amik akár reggel, délben, este árnyékosak lehetnek, vagy naposak lehetnek, hogy mindig be tudjon húzódni a kedvencünk, és legyen neki mindig megfelelő árnyék. Jó ötlet lehet esetleg az ilyen kutya medencéknek is a használata. Ezeket én csak felügyelet mellett szoktam javasolni, hogy a baleseteket megelőzzük, kivéve talán akkor, hogyha egy nagy testű kedvenc van, akinek egy olyan kis medencét rakunk ki, amiben nem tud teljesen elmerülni, ha akar, akkor sem, de egyébként ezt inkább felügyelettel javaslom, és azt szoktuk javasolni még a kerti kutyuskáknak és a cicusoknak, hogy mindig gondoljuk át azt, hogy kedvencünk esetleg idősödő kedvenc, vagy betegségben szenvedő kedvenc, krónikus betegségben gyógyszerszedés alatt álló kedvenc, ugyanis nem ritkán szoktuk azt tapasztalni, hogy például egy idős kutyus, hiába van árnyékos része a kertünknek, nem tudja már ezt önmagától szabályozni, és egyszerűen kint marad a napon, magától is napszúrást kap, és a gazdi meglepetten tapasztalja, hogy hát nem érti, hogy miért nem ment be magától szegénykém az árnyékba. Tehát, hogyha olyan kedvencünk van, aki ápolásra szorul, idős állat, gyógyszercedő állat, ott inkább zárjuk el konkrétan árnyékos helyre, és ne engedjük meg azt, hogy ő magától eldöntse, hogy kint fekszik-e a napon, vagy árnyékba fekszik, mert ez is komoly problémát okozhat. Amikor megtörténik a baj, azt úgy fogjuk észlelni, hogy a kedvencünk elkezd lihegni, és ez a lihegése ez csillapíthatatlan lesz. Tehát azt fogjuk tapasztalni, hogy hiába vittük be árnyékos helyre, hiába locsoltuk meg egy kis vízzel, hiába itattuk meg, ez a lihegése egyre csak fokozódik. Egy idő után elkezd eldőlni, és úgy fog tűnni, mintha elvesztené az eszméletét, a kutyus hiába szólok hozzá, nem figyel rá, nem néz az én szemembe. Esetleg hányás hasmenés is megjelenik nála, illetve azt fogjuk látni, hogy a nyelve és a szájnyálka hártyája vagy egész tűzpirossá válik, vagy már esetleg ilyen lilás-kékes elszíneződés is megjelenik rajta. Ez mindennek a folyamatnak a súlyosbodását jelenti, ugyanis először kialakul nála egy hőtolulás, egy olyan hőmennyiséget fölvesz a szervezete, amit nem képes leadni, és hogyha ettől nem is tud megszabadulni, akkor azt már hőgutának hívjuk. Amit ilyenkor tehetünk, hogyha van rá lehetőségünk, akkor minél hamarabb állatorvoshoz fordulunk, de addig sem javaslom, hogy késlekedjünk, próbáljuk meg az állattestének a hűtését otthoni körülmények között legalábbis megkezdeni, ezzel jelentősen javíthatunk az életveszélyen. Az otthoni hűtésre nem szoktam javasolni jeges hűtéseket, tehát jégakukkal, jégkockákkal, fagyasztott mindenfélével nem szabad ilyenkor körbevenni a kedvencünket és rányomni a testére, mert fagyási sérüléseket tudunk neki okozni. Nem szabad ilyenkor a félig eszméletlen állatot vízbe mártani, bedobni a medencébe, bármi olyat csinálni, amivel még nagyobb problémát csinálunk. Talán az a legcélra vezetőbb ilyenkor, hogy fogunk egy lepedőt, és hideg vízzel bevizezzük azt a lepedőt, és beterítjük a kedvencünket ilyenkor. Ha még esetleg egy szoba ventilátor is van kéznél, akkor azt ráállítjuk maximum fokozatra, és ezt a vizes lepedőt ezt rendszeresen lecseréljük rajta, és hideg vízzel átitatjuk, illetve a láb végeit lehet ilyenkor még hideg vízzel mosni. Ez a leghatékonyabb módja annak, hogy ettől a feltolult hőmennyiségtől megszabaduljunk. Az időjárási frontok azok sajnos a kis kedvenceinket is ugyanúgy, mint bennünket nagyon meg tudnak viselni. Az erre érzékeny egyedek ugyanúgy, mint embereknél különböző betegségekben, problémákban szenvedhetnek, és fordítva is igaz, különböző betegségekben szenvedő kedvenceinknél sajnos számíthatunk arra, hogy mondjuk egy időjárási front átvonulásával a tünetek azok meg fognak jelenni, vagy szaporodni is fognak. Ilyen klasszikusan sajnos az epilepsziás beteg. Epilepsziás kutyáink, cicáink jellemző, hogy frontátvonuláskor tünetelni fognak és rohamozni fognak, még akkor is, hogyha egyébként hónapokon keresztül rohammentesek voltak, de ezekre hál' Istennek azért az epilepsziás betegek gazdiai már ki vannak képezve. Ugyanilyen krónikus betegség lehet a szívelégtelenség, ahol szintén számíthatunk arra, hogy frontátvonuláskor problémák fognak jelentkezni, illetve ilyenek lehetnek a különböző krónikus légzési betegségekben szenvedő kedvenceink, úgyhogy ezeknél a betegeknél mindig gondoljunk arra, hogy egy frontátvonulás az komoly kihívásokkal fog jelentkezni, gondoljunk arra, hogy esetleg a megelőző gyógyszerezést azt el kell kezdjük szedni, akkor is, hogyha nincsenek éppen aktív tünetei a kutyusnak, de látom az időjárás előjelzésbe, hogy a következő egy héten frontátvonulások lesznek, és nagyon fontos, hogy ezt nem tettem meg, legalább ne hagyjam magára erre az időszakra a kedvencemet, hogy tudjak reagálni akkor, hogyha a baj bekövetkezik. We'll be right back.
Miskolc adott helyszínt a 12. Bányász-Kohász-Erdész szakmai napok és konferenciának, amelyet 20 évvel ezelőtt szerveztek meg legutóbb a városban. A szakmai találkozót az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület, az Országos Erdészeti Egyesület Miskolc önkormányzatával és a Miskolci Egyetemmel közösen rendezte meg a Városi Szabadidőközpontban és a Miskolci Egyetemen. A rendezvény idén a fenntartható fejlődés témakörét állította a középpontba. Az esemény előtt Törő György, az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület bányászati szakosztályának az elnöke adott tájékoztatást a programsorozatról.
A találkozónak az egyik eredete az a Selmecbányai Akadémiához kötődik, ami a mai Szlovákia területére esik, és itt Mária Terézia idejében 1770-re érte el a felsőoktatási intézmény titulust az akadémia, ahol bányász-kohász képzés folyt, majd később az 1846-os évben az erdészek is csatlakoztak az akadémiához, és ez a három szakma, ez azóta tartja egymással a kapcsolatot. Örökölték a felsőoktatási intézmények azokat a régi hagyományokat, amelyek Selmecbányán kialakultak, és bár az első világháború után Sopronba költözött az egyetem, majd 1949-től folyamatosan Miskolcra tevődött át a bányász-kohász oktatás, de a mérnökök, erdész kollégák, erdőmérnökök, faipari mérnökök ma is szívesen találkoznak egymással. Ugye a bányász-kohász képzéssel a soproni professzorok és oktatók is átkerültek Miskolcra 1959-től, és a professzorok, oktatók hozták magukkal azokat a hagyományokat, amelyek a soproni egyetemnél teljesen természetesek voltak, és bár nem volt egyszerű a 60-as, 70-es években a hallgatóknak az élete, hogy így mondjam, de a 70-es évektől elkezdődött a soproni és miskolci egyetem hallgatóinak együttműködése, illetve regionális szinten 1974-ben Telkibányán került az első ilyen bányász-erdész találkozóra sor, és ezt követte még három Telkibányán, ott kopjafát állítottunk a közös szakmáink emlékére, és ezek a találkozók alapozták meg a későbbi országos találkozóknak a gyökereit. Ugye két egyesületről beszélünk, az Országos Erdészeti Egyesületről, ami 1866-ban alakult, és az 1892-ben Selmecbányán alapított Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesületről. E két egyesületnek az együttműködése hívta életre ezeket a találkozókat. És még egy dolgot el szeretnék mondani, ami a német nyelvnek egy csoda tömörségét jelenti. Bennünket úgy neveznek németül, hogy Bergleutes, hegyi emberek, és ebbe a Bergleutes csoportba tartoznak mind a bányászok, kohászok, erdészek, és a német nyelvterületen ezek a találkozók régóta hagyománnyal rendelkeztek. Mi 1996-ban jutottunk el a nem túl régen Egyesült Németország volt NDK területén, Schneebergben megrendezett európai találkozóra, ahol 5000 bányász-kohász erdész vett részt, a németeknek fantasztikus, változatos egyenruháik és színes tollas csákóik, és valami annyira felemelő volt ez a találkozó, hogy elhatároztuk, hogy ezt Magyarországon is folytatni fogjuk, és legelőször 2000-ben a Balaton melletti Tapolcán került sor a bauxit bányászat központjában, egyik központjában az első országos találkozóra. Ez a 12. lesz most Miskolcon. Tapolcát követően volt Tatabányán, Sopronban, Miskolcon, Egerben, Székesfehérváron, Pécsett is. Ezek a városok vagy a felsőoktatási intézményük, vagy az ipari hátterük révén kapcsolódtak ezekhez a szakmákhoz, és 2004-ben az egyik fő közreműködő akkor is én voltam. A találkozó megszervezésében Miskolcon került sor erre, akkor még sörsátrat állítottunk a Vigadó mögötti Szilágyi Dezső utcai salakos pályán, és hát azt mondom, hogy talán egy kicsivel többen jöttek el, mint amire most számítunk, de öregedtünk 20 évet, úgy gondolom, hogy a pénztárcánk se lett vastagabb, tehát örülünk annak, hogy jelenleg 300 fő jelentkezőnél tartunk, és a fellépők száma meg fogja haladni a 200 főt. Alapvetően magyarországi vendégekről beszélünk, a Miskolci Egyetem hallgatóiról, oktatóiról, de a dunaújvárosi, székesfehérvári és soproni egyetemi hallgatókról is beszélünk, és emellett pedig az iparban dolgozó, ténykedő, bányász-kohász, erdész kollégákat várjuk igazából. Amikor én 1985-ben végeztem itt a Miskolci Egyetemen, akkor nagyon sok egyetemi hallgató volt, nagyon sok nagy bányavállalat működött Magyarországon, és nagyon sok mérnökre volt szükség a föld alatti bányászkodáshoz. Mivel a föld alatti bányákat, azt lehet mondani, hogy mindegyiket bezártuk, a jelenleg működő kőkavicsbányák sokkal kevesebb szakembert igényelnek, mint annak idején a mélyműveléses bányák igényeltek. Itt beszélek akár bányász, akár gépész, akár villamos végzettségű kollégákról. A kohászati tevékenységnél hasonló nagy átalakulás ment végbe. Ugye Dunaújváros maradt, illetve Ózd, aki acélgyártással foglalkozik, de Dunaújvárosban is nagyon nagy problémák vannak per pillanat. Átalakult a kohászati szakma is. Örülünk neki, hogy az öntészeink az Audi, BMW, Mercedes motorok öntvényeit precíziós öntéssel meg tudják csinálni, de igazából a hagyományos acélgyártás, vagy nemesfém feldolgozás, ami ugye érzbányáink is voltak a környéken, akár Rudaványán, akár a Mátrában, ezek háttérbe szorultak, és egyre nehezebb a fiataloknak megtalálni a helyüket ezeknél a cégeknél. Irigyeljük egy kicsit az erdész kollégákat, az ő megélhetésükben talán nem történt változás az elmúlt évtizedekben. A nagyállami erdészeteknél, a fafeldolgozó iparágakban nagyon sok fiatal kolléga el tud helyezkedni, és ezt úgy gondolom, hogy meg is látszik a hallgatói létszámon, és akik nappali tagozaton egyetemi hallgatók itt Miskolcon, illetve Sopronban, hogy a soproniak jobb helyzetben vannak ilyen szempontból. Jelenleg az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesületnek több mint 2000 aktív tagja van. Felöleli a vaskohászat, fémkohászat, öntészet, a Miskolci Egyetem, egyetemi osztály, szakosztály, és a bányászati szakosztály mellett a földgáz, kőolaj, földgáz, vízbányászati szakosztály, tehát 6 szakosztállyal rendelkezik az egyesületünk, és mindegyik szakosztály próbálja a saját maga szakmai irányvonalát képviselni, a képviselőket összefogni. Elsősorban konferenciák, szakmai programok, illetve baráti találkozók szervezésével töltjük. Van az egyesületnek saját újságkiadványa, szakmai lapja, úgy hívják, hogy bányászati és kohászati lapok, és emellett heti rendszerességgel jelentettünk meg hírlevelet az egyesület honlapján azokkal a friss információkkal, történésekkel, amik egyes helyi szervezeteinknél megtörténnek. Mi a borsodi helyi szervezetet képviseljük, alapvetően a borsodi szénbányászat képezte a borsodi helyi szervezet alapját, és utódjának tekintjük magunkat az 1897-ben megalakult, Rozsnyón megalakult Borsod Gömöri osztálynak, ami természetesen a felvidéki részen inkább az érzbányászat és a kohászat jellemezte, a borsodi területen pedig inkább a szénbányászat és az itt dolgozó kollégák képezték a tagságot. ez a első világháború után annyiban változott, hogy inkább a szénbányászok kerültek itt a borsodi helyi szervezetnél túlsúlyba, és azt tudom mondani, hogy a nyugdíjas kollégáink havi rendszerességgel tartanak baráti összejöveteleket szakmai előadásokkal, kirándulással. Szeptember bányásznap idején megkoszorúzzák a bányász emlékhelyeket itt a megyében. Tiszteletre méltó módon próbálunk megemlékezni az elődeinkről, a szakmánk múltjáról, és hát reméljük, hogy a fiatal kollégáink révén a jövőjéről is. Az aktivitásnak igazából egyfajta nosztalgia oka is van. Azért az idősebb kollégáink, de még mi is, akik fiatalként kerültünk bele a szakmai munkába, rendkívül jó baráti, hétköznapi kapcsolatokba kerültünk. Jukóbányán kezdtem el dolgozni 1985-ben, és néhány kollégával ma is rendszeres ulti partnerek vagyunk, de hát voltak olyan idők Miskolcon, amikor 60-70 vendéglátóhelyen volt élőzene, nagyon szerettük a cigányzenét, szívesen jártunk olyan helyre, ahol volt cigányzene, vagy egyéb táncos élőzenés helyekre, amit kicsit hiányolunk, ezért is választottuk egyik fellépőnek, ifjabb Balogh Zoltán és cigányzenekarát, hogy az idősebb kollégák nosztalgia érzését egy kicsit ki tudjuk elégíteni. A mi találkozunk egy picit különbözik a osztrák-német hasonló találkozásoktól. Egy hónapja voltunk Bádisülben, ahol az Európai Bányászkoház Erdész találkozó volt. Ez egy sóbányászvidék, és náluk az a szokás, hogy sörsátrat építenek általában, és néhány nagyobb programmal várják a tisztelt publikumot, étel-ital lehetőséggel és beszélgetési, barátkozási lehetőséggel. Mi Magyarországon inkább a helyi jellegzetességeket, a helyi művészeti ágakat is beszeretnénk mutatni, ha már az ország túlsó feléről ide látogatnak régen Miskolcra járt barátaink, tehát az egyetemen végzettek. Például lesz a Miskolci Egyetem zeneművészeti karának harsonakvartettje, a Színvavölgyi Néptáncműhely szép számú fellépése, cigányzenekar, és este pedig egy zenés-táncos egri zenekart várunk, akik reméljük, hogy jó hangulatot teremtenek. Szombaton délelőtt főleg fakultatív programokat kínálunk a vendégeinknek, a Miskolctapolcai fürdők, Herman Ottó múzeum, illetve az újmasai őskuhót kis vonattal tudják meglátogatni, és szombat délután kerül sor a Városháztéren két zenekar, először a Perecesi Bányászfúvószenekar, ezt követően pedig a Gyöngyösi Bányászfúvószenekar koncertjére, és a Városháztértől a Sétáló utcán Mindszenty templom érintésével díszfelvonuláson megyünk át a sportcsarnokhoz, ahol emlékszalagot fogunk kötni azokra a helyi szervezeti, egyesületi, városi, egyetemi zászlókra, akik zászlóval jönnek vendégeink.
Értékadó. Magazin műsorunk a Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu.
Kedves hallgatóink, ezzel műsorunk végéhez értünk. További tartalmas rádiózást kívánunk Önöknek, a szerkesztő Grunda János nevében is. A bemondót Domán Vivient hallották.
Értékadó magazin műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon. E-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8 Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2.